Sziasztok! Ez itt a Túranapló harmadik adása. Én András vagyok, ma Horváth Bélával, avagy Hörpölinnel fogok beszélgetni.
Én pedig akkor Horváth Béla vagyok, vagyis a Hörpölin, aki a kéktülepüzeteket szokta ellenőrizni, mellesleg szerkeztem a kéktülep.hu honlapot.
Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy hogyan indult és bővült ki a kéktúra.klik.hu, hogy miért sátorral jár túrázni Hörpölin, hogy miért kellett egy időben egy korlát nélküli hídon átkelni a Bódván, hogy mi is az az országos kerékpáros körtúra, illetve hogy mit keresett egy orosz tánc csapat a Bükkben. Azért kerestelek meg, mert az én kéktúrám az tulajdonképpen a te honlapoddal, a kéktúra.klik.hu-val kezdődött. Nagyon tetszettek a leírások, és mondhatnám azt is, hogy részben ez is adta meg a kedvet nekem, hogy bejárjam az országos kéktúrát. Tehát ezért gondoltam, hogy szeretnék megismerkedni azzal az emberrel, akinek ez köszönhető. Megkérdeztem egy barátomat, akivel együtt teljesítettem a kéktúra jó részét, hogy te figyelj, beszélni fogok Hörpölinnel, mit kérdezzek tőle? És azt mondta, hogy hát honnan jön a név?
Igen. Ezelőtt nagyon sok évvel, 2003-ban, amikor az Index fórumokra regisztráltam, hogy hozzászólni tudhassak az ottani beszélgetésekhez, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen nicket válasszak, és hát tudom, én nagyon nagy ilyen sci-fi fan vagyok, tehát én rendszeres olvasó voltam a Galaktikának. Na és ebben volt egy kis képregény, ez Marabunak volt egy ilyen kis története, Hörpölinről és Hupcihérről, ezek ilyen űrhajósok voltak, tudod, és nagyon aranyos kis képregény volt, azért kalandjaikat mesélte el, és a Hörpölin egy kis izgága figura volt. És abban ez pont ilyen vagyok, hát ez én vagyok, hát ez Hörpölint kell választani. Ami aztán nagyon-nagyon jó asszociál arra is, hogy hát ami ilyen, hát egy legenda szintjén elterjedt, én nagyon szeretem a sört, és azt is hörpölgetni kell.
Mit csinálsz, amikor épp nem a honlapodat bütykölöd, vagy éppen kéktúra füzeteket nézegetsz?
Azt a maradék kevés időt mivel töltöm? Hát még munkával. Karbantartó mérnök vagyok egy erőműben. Az viszi el a maradék időmnek a nagy részét, hogy ott dolgozom.
Ez tetszik, hogy a karbantartó mérnökség az csak a maradék idő. Tehát, hogy a fő dolog akkor az a túra, a honlap.
Igen, már nagyon sok éve ez van nálam. Hát rájöttem arra, hogy nem lehet akármilyen formában közölni az olvasókkal azt a tartalmat, amit én el akarok mondani. Úgyhogy éppen most nagyon-nagyon sok honlapot dolgoztam azon, hogy a honlap egy új képet kapjon. Ez a projekt 2019. január 1-én kezdődött egy meggondolatlan szilveszteri fogadalom véget. Hát ez fél éven került, és erre aztán minden szabad időm rám. Szinte minden hétvégén, meg hétköznap, utána ma arra ment rá, hogy ezt a dolgot csináljam, és hát így ebben az évben most 2019-ben tényleg csak a főállásom, az csak a mellékállásom volt végül is. 2004 augusztusában indult a honlap, hát most már idestől már 16 éve, és erre büszke vagyok rá, hogy folyamatosan ugyanezen az internet címen elérhető ez a egy ilyen növekvő kéktúrás tartalom.
Mit gondoltál, amikor ebbe belekezdtél? Mi volt vele a célod?
Akkoriban 2004-ben, amikor elkezdtünk kéktúrázni a fiammal, akkor én is elkezdtem keresni a kéktúrás tartalmat az interneten, de nem találtam. Ugyanis egyszerűen nem volt még, nem létezett akkor még. És végül az enyém volt az első, aminek az egyetlen profilja a kéktúrázásról.
Most látom, hogy azért idővel nem csak túrabeszámolók, meg szintábrák vannak, hanem általános leírások, például a tájékozódás. Most elolvastam azt a fejezetet, hogy mit csináljunk, ha eltévedtünk az erdőben, meg ilyenek. Szóval nagyon sok hasznos információ van fönn, ami nem feltétlenül csak kéktúrázóknak lehet releváns.
Igen. Ez nagyon érdekes, mert amikor a honlap elindult, akkor nagyon sok levelet kaptam, hogy miről kellene még írnom. Tehát végül is az olvasók kérték azt, hogy ezeket is írjam meg, ezeket a dolgokat, és ez végül is úgy alakult ki, hogy amikor levélbe kérdezte tőlem valamit, akkor én válaszoltam nekik, és annyi levél jött, és annyi választ adtam, és annyi választ ismételtem meg már másodjára, meg harmadjára, hogy azt mondtam magamban, hogy hát ezeket össze kéne gyűjteni, és ebből kéne egy fejezetet csinálni.
Nagyon hasznos, tehát én például emlékszem, hogy hogyan állítsam be a hátizsákot. Meg ilyen kérdésekre is onnan kaptam választ. Mit érdemes vinni, mit nem. Emlékszem, hogy láttam, hogy írod, hogy szoktál vinni sót, mondta, hogy na sót én nem fogok vinni. Azt te tudod, hogy nagyságrendileg hányan látogatják ezt a honlapot?
Igen, a honlap minden oldalának az alján van egy ilyen kis számláló, és most olyan 1.180.000 környékén áll, tehát végül is ennyi egyedi látogatás történt a honlap fönnállásának a 16 éve alatt, és most már egy olyan 6-8 éve éves 100.000 látogatás környékén úgy normalizálódott. Látom, itt most kicsit megdöbbentél, de hát most azért gondolj bele, hogy egy átlagos magyar hírportálon naponta van ennyi látogatás, ami nekem ugye hát évente jön össze.
És hogy kerültél bele a Természetjáró Szövetség körébe, vagy nem tudom, hogy te ott pontosan milyen pozícióban vagy, mert hogy például ezek a túrabeszámolóid, ezek megjelentek a Turista magazinban is, az Országos Kék Túra honlapján is, ha jól tudom.
Végül is én először Pálmai Vencet ismertem meg. Ő volt akkor a Magyar Természet Barát Szövetségnek, a Kék Túrának a idézőjelben a felelőse. Hát úgy, én úgy éreztem, hogy valamilyen egyesületbe kéne jelentkezni, turista egyesületbe is jelentkezni, hogy így is segítsem a túrázást. A Pálmai Bence ajánlotta, lépek be az ő egyesületébe, ugye egyek vándoraiba. Ő végül is az MTS-ben dolgozókat szervezte így össze, és így kerültem bele az MTS-nek is a berkeibe, és így ismertem meg többek között, ugye, az újságnak a szerkesztőségét is. Ugye ők ugyanúgy benn vannak az MTS-ben, De őszintén szólva, a cikkek nem nagyon tetszenek nekem, mert én mindig ilyen személyes hangnemben próbálok beszélgetni az olvasókkal a honlapomon keresztül, és itt meg azt várták el tőlem, hogy kicsit így távolról felülnézek, behagyjak valamilyen metszetet a kék túrázásról.
Már említett barátommal, aki a névre kérdezett rá rögtön, vele szoktuk nagy szeretettel emlegetni a tőle tanult szuszoktató emelkedő kifejezést.
Igen. Jaj, hát már, ezek már közszájon forognak. Például ez a gallér mögé hajítani, például, amit én evésre értek. Mondjuk ezekre nem vagyok büszke, de sohasem tagadtam le, hogy én ezeket írogattam.
Szerintem attól ilyen jó ez a honlap, hogy ilyen személyes. Azt tudod, hogy ha mondjuk elmész egy napra túrázni, az utána hány óra munka, amíg ebből utána lesz egy oldal a honlapodon?
Több. Tehát ha azt nézzük, hogy egy 8 órás túrára, ugye a túrálejárásnak az elkészítése, az útvonalmetszet, meg stb. Az legalább 3x8 óra. Hogy elkészítem a leírásokat, először általában Word-ben megírom, és aztán utána akkor a stílusát javítgatom, meg ugye ez a hölgypörnyen stílus azért meglegyen benne, akkor ez elkészül, ehhez megcsinálom ugye a HTML verziót. Én ugyanis semmilyen szerkesztő programot nem használok. Én egyszerűen megtanultam a HTML és a CSS kódokat, és én saját magam egyszerűen bepütyögöm, és akkor ez mondjuk ez egy 8 óra. Utána még akkor a GPS adatot, a feldolgozásai, az megint csak akkor mellé még minimum egyszer 8 óra, hogyha nem kétszer 8 óra.
Hogy készülsz erre föl előre? Például a túrán, hogy milyen kitérőket érdemes tenni, vagy mik azok a látványosságok, amiket...
Hát egyszerűen azt csinálom, hogy a Google Earth-ön végigmegyek a túra útvonalán, és akkor egy ilyen kis okos csinálok magamnak, egy ilyen A4-es papírra, mucsa röcsögén, meg kell nézni a Liba Farmot. És akkor, amennyiben van módom, és van időm, akkor ezt meg is teszem.
És amikor ott vagy a túrán, akkor hogyan... Tehát írsz jegyzeteket, vagy hangfelvételt csinálsz, vagy csak sokat fotózol, vagy hogy dokumentálod magadnak, hogy később jól meg tud írni?
Nekem nagyon jó a képi memóriám. Éppen ezért én útközben is semmit nem jegyzetelek, csak fényképezek, és akkor a fényképek fölidézik bennem az egészet. Tehát a túrán én semmi más nem jegyzetelek, megbízom a memóriámba egyelőre.
Amikor harmadjára jártad, én akkoriban jártam a kék túrát, 13 és 17 között jártam, és amikor a harmadik bejárást írtad, akkor mindig volt, hogy fú, de arról már kijött Hörpölinnek a legújabb beszámolója, vagy még a régit kell elolvasni?
akkor, mikor 2013-ben el lett döntve az, hogy a természetjáró, akkor már természetjáró szövetségnek nevezték, jelentősen meg fogja változtatni az országos hégtől a útvonalát, akkor azt mondtam, hogy na most akkor stop, és akkor most leállok a bejárással, és akkor majd a módosított útvonalat fogom majd bejárni, és arról fogok majd leírásokat készíteni. Ezért aztán az OKT igazoló fizetet nagyjából félig betelve félretettem, és akkor 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban, ez alatt a három szezon alatt végigjártam a Dél-Dunántúl itt másodjára, és akkor az alföldit pedig első ízben.
Neked mi a véleményed az alföldi kék túráról?
Jaj, hát erről én nagyon sok korholást kaptam, hogy én nem lelkesedek az alföldi kék túráért, viszont én imádok túrázni. Szerintem én még a pokolba is szívesen túráznék, tehát én túrázás élményét szeretem. És ez meg volt az alföldön is természetesen.
De hát azt, minthogyha egy kicsit az lett volna a honlapodon is, hogy hát most bejárom az alföldi kéket, hogy legyen belőle cikk a turista magazinba.
Hát nem egészen, mert azért az alföldi kékben is voltak olyan dolgok, amik úgy megragadtak engem. Én, hát lehet, hogy most ki is hallott, de nagyon szívesen beszélek, tudod? És nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, és az alföldi kékben nagyon sok lehetőségem volt erre. Az OKT-n, hogyha átmegyik egy falun, a kutya nem foglalkozik velem, érted? Lehet, hogy hátizsákos OKT-járó. Az alföldi kéktúra még nem ilyen. Tehát azt még nem rohanták meg a turisták, és ugye olyan helyeken fordultam meg, ahol tényleg az emberek őszintén érdeklődtek azért, hogy most miért vagyok itt, és miért van hátizsák a hátamon. És nagyon érdekes beszélgetések voltak ezek, és ezek nagyon sokat adtak nekem.
Mi volt a legjobb ilyen találkozásod?
Az alföldi kéktúrán például Gádoros, egy kis kitérő a gádorosi pecsételőhely a kéktúráról. Elmentem ott a fő utcán, ilyen falusi négyindikék, hát 5-10 éve idősebbek nálam. Elmentem előttük ebbe a kocsmába, és akkor jöttem visszafelé, és akkor egyik ilyen néni idézőjelben mondja, hogy hát de uram, hát itt elment előttem 10 perccel ebbe az irányba, és most akkor jön visszafelé. Hát ez most mi van így? És mondom, hát ez nagyon egyszerű, mondom, én megfogadtam azt, hogy ilyen kocsma túrát csinálok, és minden faluba bemegyek a kocsmába, és ilyen kocsma most, hogy el kell menni el, és meg most azt megyek vissza a kék útra. Érdekes, az, hogy mindenhol kék útnak nevezik a kék túrát. Na és a hölgyek akkor egy jót kacagtak, és aztán velük egy nagyon-nagyon jót beszélgetni családról, gyerekekről, mindenkiről, tudod? Tehát néha nagyon leragasztanak ezek a beszélgetések egy-egy helyre, és aztán meg kapkodni kell a bakancsaimat, hogy azért tartsam az időtervet. Na hát ilyen beszélgetések voltak ezek.
Van-e kedvenc helyed ezek az összes ilyen túra közül, ahol jártál, és ha igen, akkor melyik szakasz?
A kéktől a szakaszok szempontjából az abszolút kedvencem, a csúcstartó, a leg-leg-leg, az a Magyaros bánya és a Dorog közötti kb. 15 kilométer, amikor ugye három hegyet kell megmászni. Hát ez egy olyan csodálatosan szép szakasz, én nekem ez annyira tetszik, hogy én nem is tudom, hányszor jártam végig, de hogy egy tucatnyi szálltónál többször az 700. Ez a kéktúra eszenciája, ahogy szoktam mondani. Tehát itt aztán minden van. Hegyek, völgyek, faluk, borospincék, tehát minden az égi világon.
Azt írod a honlapodon, hogy az első kéktúra bejárást azt a fiaddal együtt csináltátok, de utána ő felnőtt és már nem akart az apjával ennyi időt tölteni. Akkor mostanában egyedül jársz?
Igen, hát alkalmi társak azért szegődnek az én mellém, ismerősök, barátok kérnek meg, csatlakoznak hozzám, de ugye alapvetően egy magamban járok, ennek az az előnye van, hogy senki nem kell alkalmazkodni.
Nem vagyok benne biztos, hogy az összes beszámolódat elolvastam, de az egy nagyon érdekes, talán 8 nap volt, amikor egy orosz tánccsapattal mentél keresztül a Mátrán és a Bükkön. Mesélj kérlek erről a túráról, mert szerintem ez nagyon érdekes.
Hát, tehát ilyen kedves csapattal én az életemben nem találkoztam. Tehát, de a honlapomnak van egy angol nyelvű verziója is, ami állandóan bővül, hát egyre többször keresnek meg külföldről is, hogy tanácsokat kérnek meg. És hát akkor 2012 tavaszán megkeresett ez egy orosz hölgy, Lídia volt a neve, hogy hát ők szeretnének egy ilyen 8-10 napos túrát tenni a Mátrába és a Bükkbe, és hogy segítsek megszervezni nekik ezt a dolgot, meg hogy adjak tanácsokat, és napokon, heteken keresztül leveleztünk, akkor március, április, május környékén. Hát még egy előzetes túratervet is összeraktam nekik, hogy hogyan lehetne szakaszolni, meg stb. Aztán hát valamikor úgy szeptember elején keresett meg újra, hogy megvették a repülőjegyet, meg mit tudom én, és akkor jönnek szeptember végén. És hogy kísérjen végig őket a túrán. Aztán végül is megnéztem, hogy mennyi szabadságon van még abban az évben, hát volt még, és akkor mondtam, hogy hát jó, hát csatlakozok hozzájuk, amennyiben hát a költségeimet állják. És akkor ebbe bele is egyezett, és akkor hát találkoztunk egymással, és akkor végigvezettem őket a Mátrán meg a Bükk.
És mi volt a legnagyobb kihívás ebben a nagy csoportos túrában?
Már nekem, vagy nekik?
Neked, mert hogy ez azért elég más, mint egyedül menni, pont erről beszéltünk.
Ahogy öregszem, úgy egyre inkább szeretem a fiatalokat, tudod? És ezekkel a fiatalokkal is úgy voltam, ugye a Lídián meg a férjén kívül 40 évesek lehettek, volt 6 fiatal, nagyjából 20 és 25 között. És hogy nagyon jól megtaláltuk egymással a közös hangot. Az előre kikötöttem, hogy angol legyen a túrán a közös nyelv, de ahogy én hallottam azért beszélgetéseiket, képzeld el, előbukkantak a 40 éves orosz tanulásnak az emlékei. És a végén persze ők lelkesen segítettek is, egészen jól beszéltem már oroszul is, tudod? Egyébként egy nagyon-nagyon, hát most kicsit furcsa szóval, nagyon-nagyon tökös társaság volt, tehát bevállalósak voltak, és volt egy elég hosszú etapunk, és én mondtam, hogy mindenki hozzon magával fejlámpát. Ők rá is játszottak arra a Mátragerincen, hogy lassúak voltak, és amikor én mondtam nekik, hogy a gyerekek, hát az a helyzet, hogy ha nem kapkodjátok magatokat, akkor sötétbe fogunk megérkezni sütokra. És szerintem, én akkor láttam az arcokon, hogy ekkor boldogok voltak, hogy sötétbe fognak majd menni az erdőbe, és egy sötétbe érkeztünk, meg este 9-szer érkeztünk meg sütokra.
Azt is írod, hogy te sátorral jársz túrázni, ezt a mai napig is így csinálod?
Igen, hát most a Közép-Dunántúli Pirosnak ez az utolsó 4 napja is olyan volt, hogy hát fogtam a sátramat, hálózsákomat, bepakoltam őket a hátizsákba, aztán ezekkel indultam útnak. Közben meg, ahol volt hely, ott akkor sátrat vertem. Illetve a második napnak a szállása az le volt fixálva, hogy Kisgyón fölött a hamuháznál ott fogok sátrat verni, mert oda jön ki egy nagyon kedves ismerősöm. És ő volt az, aki a túrámnak a harmadik napján elkísért még végig a Burokvölgyön, ami egy csodálatos, fantasztikus élmény volt. Na most gondold el, hogy ott a kidőlt fákon manővereztem át a 88 literes adventure-emmel, tehát a hátizsákommal.
És miért választod a sátorozást?
Abszolút szabadságot ad. Tehát még a szállásokra sincsen gondom. Például az alföldi kéktúrán tudtam azt, hogy itt van 120 kilométer, azt be kell osztanom 5 napra. És akkor annyit mentem, amennyire a kedvemből futotta, ott vertem sátat, ami szimpatikus hely volt a számomra. És ez tényleg egy abszolút szabadságot adott. Tudod, nekem a napjaim rettenetesen meg vannak szervezve. Tehát az elémű az egy olyan óramű pontosságú dolog, ahol napi pontos rutinokat kell végrehajtani. Pláne amúgy is egyre egy nyüzsi munkahely, tehát szóval a telefon, meg hibajelzések jönnek, és akkor menni kell, rohanni kell, meg zaj van, meg dübörödnek a gépek, meg sistereg a gőz, meg mit tudom én. Hát ehhez képest a túra az nekem a felüdülés, a kikapcsolódás, amikor tök csönd van. És én azt is élvezem, hogy egy 5 napos túrán nem kell senkihez se szólnom, ha nem akarok, tudod? Alapvetően egy introvertált ember vagyok, nekem ez a feltöltődés. Nem a nyüzsi társaság, hanem az, hogy egy magamban lehet.
Jó, de hány kiló plusz? Hát mondjuk legalább 4 kiló plusz cuccot vinni kell, vagy 5, nem?
Nézd, hogyha napi túrákra megyek, akkor egy 4-6 kiló körülbelül a hátizsákom. Ha olyan túrákra megyek, hogy több napos, és szállásokon szállok meg, akkor egy ilyen 45 literes kis hátizsákkal megyek, az kb. 9-10 kg lehet. Hát ehhez képest ugye ez a 88 literes hátizsák, ami kényelmesen minden belefér, ez általában, hogyha benne van a 3 liter víz is, akkor egy ilyen 15-16 kg szokott lenni. Hát, nagyon kevés turista szokott ekkora pakkal járni a hátán, ezért általában mi úgy benfentesként üdvözöljük egymást, mert beszélgettünk el egymásra. Most is összefutottam, pont kapaszkodtam fölfelé ugye a Bagyasra, és ott edeszkedett éppen legyen nagy hátizsákos emberke, és nagyon jó apróbot adott az, hogy akkor beszélgettünk, hogy 4 órát legalább. kevesen vagyunk, és úgy meg is becsüljük egymást, hogyha találkozunk egymással az útvonalon.
Még azt akartam kérdezni, hogy volt ez a 10 napos túra az oroszokkal, hogy te voltál ennél hosszabb, egybefüggő túrán?
Nem voltam. Én általában 5 napos túrákat szoktam magamnak szervezni, maximum. Hát ennek nagyon sok oka van, például a munkahelyem is, hát egy személyes munkaköröm van bent, és nem szeretik a főnökeim sem, hogyha nagyon messze távolodok el a cégtől. Másrészt pedig a családom is van, akik ráadásul nem is túráznak, tőlük is akarok nagyon hosszú időre elszakadni.
Ha jól emlékszem, akkor 2015-ben, amikor ezek az útvonalmódosítások történtek, vagy 14-15-ben, akkor minthogyha te is benne lettél volna ebben a csapatban, akik ezt tervezték. Jól tudom ezt? Jól emlékszem?
Igen. Most őszintén meg kell mondanom, életemben dolgot nem bántam meg jobban, mint ezt, hogy akkor én belefolytam ebbe az egész útvonalváltozási hisztériába, mondjuk ezt én nyugodtan. Hát most képzeld el, hónapokig gyűjtötte a Magyar Természetjáró Szövetség az ötleteket. Több mint 100 útvonalváltoztatási javaslat gyűlt össze ebben, és akkor összeálltunk több tucatnyian felülvizsgálni ezt a rengeteg ötletet, és aztán eldönteni, hogy azt mondjuk, akkor mit változtassunk meg az útvonalon. Az akkori állapotokhoz képest szebbé tudtuk tenni a kék túrát, viszont az elfogadott javaslatcsomag óriási hullámokat vetett a kék túrázók között, ugyanis akkor jöttem rá, hogy mindenkinek megvoltak a maga dédelgetett ötletei. És hogyha egy, azok nem kerültek be, vagy kettő másféleképpen kerültek be, akkor aztán az kell, elkezdett fújni rá. És akkor én megfogadtam, hogy én szépen leépítem az MTS-szel való kapcsolatomat, én nem akarok sokkal több lenni, mint egy egyszerű kék túrázó. És nem tartottam meg ott mostanra mást, csak ezt a kéktúra igazoló füzet ellenőrzés. Ez úgy valahogy a szívemnek a csücske, tudod?
Azért ez egy elég különleges feladat, amit megtartottál, azért ezt ne kicsinyeljük le.
Hát ez a megtartani, ez nem is így pontosan, de fölkértek erre, és én meg nem mondtam nemet. Ugyanis egy olyan társat ismertem meg, Csernus Gáborról van szó, akivel hallatlanul meg tudjuk egymást érteni. Én azt hiszem, mind a ketten szívesen töltjük a másikunkkal az időt. Hétfőnként, délutánonként bemegyünk oda a MTS-be, ott egy ilyen csöndes sarokba elvonulunk, és akkor elég leteszik azt a esetenként 30-40-50 füzetet, ami összejött egy hét alatt, és azt nekünk akkor úgy végig kell nézni.
Említette Gábor, hogy volt egy érdekes meglepetés, amikor elindultatok hazafelé az első ilyen alkalommal.
Igen. Tudod, az MTS-nek a központja az a belvárosban van, és én kiléptünk a gyűlőrába, és akkor lementünk a listán, kérdeztem Gábortól, na, mi jó neked hazafelé? Aztán mondja, hogy hát nekem 47-es villamos, az pont jó az Dél-Budára. Viszont mondom, nekem is pont jó. Tényleg végig bumlisztunk a 47-es villamos, az fél óra, mire a Dártéről kiérkezik Budafokra, Dél-Budára, és akkor mondja a Gábor ott utolsó előtti megállónál, hogy hát le kéne szállni, mert buszra kell szállni. Nosza, szálljunk le, és itt buszra szeretnék szállni. És mondom, milyen busz lenne neked jó, és mondja, hogy ott 250-es autóbusz. Mondom, ne rögtessél már, én is arra fogom itt várni a buszmegállóba. Úgyhogy így derült ki, hogy csupán néhány utcányira lakunk egymástól.
Még egy kicsit visszagondoltam a változtatásokra, az útvonalváltoztatásokra, mert hogy én először akkor vettem fel veled a kapcsolatot, amikor már kijött a végső lista, hogy mi lesz a változtatás, és akkor írtam neked, hogy fú, de hát Balatonhenye fölött ott nagyon rosszul felment egy ilyen nagyon gingers szakaszra, még a kék túra, és utána jött le. És hogy miért nem a kényelmes széles szekérúton megy, és egy elég kimért levelet kaptam tőled, hogy hát erre megvolt a megfelelő fórum, és bekértük a javaslatokat, úgyhogy ez most lezárult, úgyhogy most ez nem fog megváltozni. Most ezzel a beszélgetéssel megmagyaráztad, hogy miért lehetett ilyen kimért ez az e-mail.
Igen, szóval akkor, hát őszintén szóval a hócipőm tele volt ezzel az egésszel, és ugye akkor volt ez a nagy fogadalom, hogy én most minden kapcsolatot, de most tényleg valóban és igazándiból meg fogok szakítani a MTS-szel.
Egy konkrét változtatásról mégiscsak szeretnélek megkérdezni, remélem nem tépek fel komoly sebeket. Bódvarákó fölött, a Martonyi Kolostorom, amivel 7 kilométerre lett hosszabb a kék túra, egy olyan szakaszon, ahol nem olyan sok szállás lehetőség van. Mi volt az oka ennek a változtatásnak?
Nos, én végigjártam mind a kettőt, az első két bejárásom a légi szakaszon mentem, abszolút semmit mondó erdős szakasz volt. Hát akkor több helyen is felvetődött, nem az én ötletem volt, többen is felvetették azt, hogy hát kitérdőt kéne tenni akkor ez a Martonyi Kolostoromhoz, ugyanis éppen akkor hát állították helyre, vagy konzerválták inkább a romokat annyira, hogy hát látogathatóvá tették. Mondjuk itt egy másik változás is közbe jött, hogy ugye akkor Bódvaszilasról Bódvarákóig aszfalton ment a kéktől, és akkor tették át először erre a leharcolt vasúti hídő, ami a Bódvát keresztezte, mindenfajta korlát meg ezt hasonlóképpen lépdelni. Na most ez egy másik változás volt, és amikor ezt meg tudtuk, hogy el akarják vinni, akkor azt mondtuk, hogy oké, rendben van, de akkor ezt a hidat, ezt rendbe kéne tenni. Végül is nem tudták megoldani határidőre azt, hogy a hidat felújítsák, ugyanis ennek a hidat nincsen tulajdonosa, vagy legalábbis nem akart rátalálni a tulajdonára. Azonban éppen most néhány hónappal ezelőtt terelték el északabbra az útvonalat, ahol egy öreg kőhíd átmegy a Bódván.
Hát a hidakkal néha van probléma, tehát azért rezi alatt is elég nehézkes volt az átkelés.
Ezzel van egy nagyon jó anekdóta, ugye itt is el lett döntve az, hogy útvonal változás lesz, és akkor jött a ötlet, hogy akkor kitérő kéne ide a Rezivárhoz. Ott szóba került az MTS-nél, hogy ide is hidat kell tervezni, erre a, nem is tudom mi a neve annak a patatnak. Azonban ez a híd sem készült el, és én akkor a feltestések után végigjártam minden útvonal módosítást. Pusztán csak azáltal, hogy a saját honlapomon is tudjam korrigálni a szintmetszeteket, és akkor én elmentem ide is, akkor képzeld el, hiányos volt a felfestés. Tehát egyszerűen már az új útvonalon nem volt fölfestve körülbelül 1 kilométer. Tehát ott, ahogy kijött Zalaszántörről és letérsz a kis aszfaltútról, onnan nem volt jelzés fölfestve egészen a Várhegynek a lábáig, ahol elindul fölfelé ez a földút. Bementem az MTS-be, és akkor ott kivertem a falávert, hogy mi az, hogy az országos képtelenek egy szakaszán hiányzik 1 kilométer felfestés. És aztán végül úgy csinálják, hogy a festő csapat se tudta, hogy hova festse a jelet. Tehát nem volt híd. És hát akkor néhány héten belül akkor kapcsoltak, és azt legalább föltestették, de hát ugye így még most sincsen.
Azt említed a honlapon, hogy a negyedik bejárás is természetesen lesz, de most biciklizel.
Belefogtam egy eléggé brázós zsologba, hát én körbe szeretném kerékpározni az országot, ezen az országos kerékpáros körtúrán, amelyiknek az útvonal körülbelül 4100 kilométer. 4100 már szívás gombózból is sok, nem a kilométerből. Nagyjából 4 kerékpáros kilométer felel meg egy túrázós kilométernek, vagy erőfeszítés, meg idő, meg stb. Ilyen szempontból. Nagyon az elején vagyok, ugyanis munkai dolgok miatt ebbe az évben egyetlen centimétert nem tudtam kerékpározni az útvonalán, ugyanis nem tudtam elmenni túrázni.
Az Alföldi Kéken biciklisztél? Mert hogy ott lehet?
Igen, lehet, azonban gyalogmentem, ugyanis én megfogadtam azt, hogy én szeretném körbe gyalogolni az országot, és ebben az olvasatban nem fér bele, hogy én most akkor x kilométert kerékpárral megyek, még ugye megengedett még akkor sem. Ez hozzátenném azt, hogy nagyon népszerűvé vált az Alföldi Kéktúra mostanában a kerékpárosok körében. Azonban Csernus Gáborra, ugye amíg értékelik a füzeteket, rengeteg Alföldi Kéktúrás füzet érkezik mostanában, akik teljesítik, a 95%-uk kerékpárral megy. És most már nagyjából tudjuk azt a saját tapasztalatainkból, aki 8-10 nap alatt teljesíti, az országúton megy a mecsételő pontok között. Mert egyszerűen nem lehet napi 80-100 kilométert földúton letekerni.
De egyébként az egész bejárható biciklivel?
Persze, tehát a lényeg az, hogy egy olyan megfelelően elkészített kerékpár kell hozzá. Az Alföldi Kéktúra 850 kilométeréből talán 10 kilométer az, ami ösvényeken megy a Gemenci erdőbe. De ezen kívül mindenhol földutak, aszfaltutak. Semmiféleképpen sem csak gyalogos, sokra létehozott úton megy. Homokban, sárban szenvedni kerékpárral naponta 70-80 kilométereket. Hát ez egy iszonyú terhelés. És nagyon csábító az, hogy ott van egy kilométerre az aszfaltút. Akkor menjünk arra fele. Nem akarok kitéletet mondani az alföldi kétszer teljesítő között, de hát azért őszintén el kell mondani, szerintünk nagyon sokan nem az alföldi kétszer útvonalán járják. Csak a pecsételőjéket útba ejtik. De hát én azt mondom, hogy egyrészt, hogyha valaki gyalog megy, én ezt pontosan láttam most a országos elektrális kiratúrából, ha valaki gyalog megy, akkor a lassabb sebességből, kisebb sebességből követően többet is lát.
Az országos kerékpáros kék túrának egyébként van füzete, meg pecsétek, meg ilyenek? Vagy ez hogy van?
Körtúra, nem kék túra, ugyanis ez nem jelzett útvonal. Természetesen van saját igazoló füzete, amiben ugyanúgy pecsételéseket kell gyűjteni, mint a kék túrána. És csak nincsenek egyedi pecsétei, tehát ilyenkor szépen be kell menni a faluba, és érdemes boltokban, kocsmákban, postán, különböző irodákba, TSZ-eknél, vállalkozásoknál bekopogni, és szépen megkérni őket, hogy hát legyenek szívesek pecsételni a füzetembe, mert igazolnom kell, hogy itt jártam. És általában, hogy akkor néhány perc beszélgetés után bele is nyomják a pecsétet a füzetbe.
Azt mondtad, hogy 2004-ben kezdted el a kék túrát, és te előtte nem is túráztál, vagy neked ez hogy indult el?
A mostani munkahelyemen kerékpárral jártam dolgozni, és pár másik kollégám is elkezdett kerékpárral bejárni dolgozni, és akkor az egyik kollégám, aki szintén ilyen nagyon sokat mozgó, ilyen kis örökmozgó volt hozzám hasonlóan, olvasott a Kinizsi 100-ról. És egyikünk sem gyalogtúrázott akkoriban, de azt mondta, hogy induljunk el a Kinizsi 100-on. Ez 2003-ban volt. Elkezdtük végigjárni az útvonalat, és akkor szerettem bele az országos kék túrába, azon a bejáráson, ugyanis egy annyira csodaszép volt ez a áprilisi, májusi gerecsem. Én akkor végigjártam a Kinizsit is, akkor májusban, és teljesítettem is, 23 óra 46 perc volt azt hiszem az időm, és akkor én megfogadtam azt, hogy végigjárom az országos kék túrát, és akkor a fiam is azt mondta, hogy hát akkor én csatlakozni tudtam. És először csak olyan szintben megértük a füzeteket, és csak olyan játékosan, hogy nekiindultunk. Ugye először Hűvösvölgy rozália téglagyár, aztán ugye a könnyedik végén megfogva a dolgokat, ugye egy dobók rozália téglagyár, ugye lejtnek menve, ezt folytattuk, és akkor egyre komolyabban véve a dolgokat, ugye 2006. augusztus 21-én fejeztük be Hollóházán. A fiam mindmáig büszke arra, hogy végigjárta az országos kéket.
Már tényleg csak egy kérdésem van, az pedig arra vonatkozik, hogy írod a honlapodon, hogy elvégeztél egy túravezető tanfolyamot is, hogy ezt miért csináltad tulajdonképpen, hogyha főleg egyedül mész, és hogy mit tanultál belőle?
Hát én akkor most visszautalok a orosz túrázókra. Úgy beégtem néha előttük, mert mentünk Szarvaskőre, és ott van egy ilyen mélyedés ott a dombok között, ahol mindig megáll a sár. És ott is tele volt állatnyomokkal, és akkor megkérdezték, hogy ez milyen nyom. És nem tudtam képzelni. Láttak van egy bogyót, náluk ilyen nincs, mi ez? Nem tudtam. Nem tudtam a nevét. És akkor én azt mondtam, hogy hát ez így nincs rendjén. Aztán beiratkoztam erre a túravezetői tanfolyamra. 2012 őszén voltam a oroszokkal, 13. januárjától májusáig elvégeztem ezt a tanfolyamot. És persze nagyon sok kérdésemre ott nem kaptam választ, ezért aztán én magam is elkezdtem tanulmányozni az ilyen erdei dolgokat, tehát vettem ilyen állatnyomhatározót, meg növényhatározót, gombahatározót, meg virághatározót, meg ugye hát rengeteg tapasztalatot írok, meg tanácsot adok a honlapomon és a túrázóknak is, hát jó azt azért úgy magamban legalább elkönyvelni, hogy legalább a papíron megvan, meg jelvény.
Milyen olyan dolgot tudsz tanácsolni valakinek, aki túrázik, vagy szeretne túrázni, és szerinted ő nem gondol rá?
A legfontosabb talán a nagyhátizsákos túrázóknak, hogy hogyan kell beállítani egy nagyhátizsákot, tudod, a szélhosszúságot, meg ilyesmit. Én a saját tapasztalatomban tudom, amikor megvettem az első 75 literes hátizsákomat, azt a vállamra vettem, és akkor a vállamon cipeltem éveken keresztül, és rájöttem arra, hogy ez a sok kis bizgentyű azon a hátizsákon mire való. És nem egy pillanatra a másikra jöttem rá, hanem az évek hosszú tapasztalat alapján, hogy hát így kell beállítani a derékszíjat, így kell beállítani a válpántot, így kell beállítani a feszítőket, Ez nagyon fontos. Ha egy jól beállított hátizsákod van, sokkal kisebb erőfeszítésre tudod végigjárni a távolságot, mint hogy egy rosszul beállítottat teszed a hátadra.
Nagyon szépen köszönöm az időt, a kedves történeteket, mindent.
Nagyon szívesen.
Ez volt a Túranapló harmadik adása. Köszönöm Bélának a beszélgetést. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre, vagy megtaláltok Facebookon vagy Instagramon is másfél millió néven. Ezeken a profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!